Üdvözlöm kedves nézőinket! A mai adásban Hajdú Enikő iskolapszichológus a vendégünk. Arról fogunk beszélgetni, hogy mi az a teljesítményszorongás, és van-e az iskolás korosztálynál. Köszöntelek, Enikő! Hát mi is az a teljesítményszorongás? Mikor beszélünk arról, hogy szorong a gyerek?
A teljesítményszorongás az... Ha az iskolában jelentkezik, akkor valószínűleg az állhat a hátterében, hogy bizonyos típusú feladatoknak a gyerekek úgy érzik, hogy nem tudnak megfelelni. Tehát az iskola egy másodlagos szociós közeg, ahol azt mérik, hogy mennyire vagy jó, mennyire vagy ügyes, és ezt általában érdemjegyekkel szokták díjazni, ami a egyes típusú gyerekekből nagyon erős feszültségen, tehát stresszként élik meg, és ennek különböző szomatikus tünetekben megjelentkező formáira leszünk figyelmesek. Tehát onnan tudjuk, hogy ő szorong.
És mik ezek a tünetek? Tehát honnan tudhatja akár egy szülő, akár a pedagógus, hogy szorong a gyerek?
Tehát a tünetek egyik formája, amikor... a körmét rágja, tiltakozik, hogy iskolába szeretne menni, fáj a hasa, hány ingere van, tehát ezek már nagyon súlyos tünetek, tehát akár ezt meg sem kell várjuk, hogy beavatkozzunk. A másik, hogy rendszeresen a jól teljesítő gyerek vizsga szituációban, mondjuk dolgozatnál, felelésnél a valós tudásánál alacsonyabb szinten teljesít. Tehát akkor gyanakodhatunk arra, hogy a háttérben valamilyen teljesítményszorongás áll.
Tehát akkor egyrészt lehet a gyereknek genetikai habitusból adódó oka, hogy szorong, tehát egy eleve ugye egy érzékenyebb, szorongóbb személyiség, de lehet oka a családi elvárás? Vagy akár a tanítónői túlzott elvárás?
Igen, ez egy több tényezős dolog. Vannak, de nem mondanám, hogy genetikai szorongók, inkább az, hogy számára, tehát hogy egy átlagos intellektusú gyerek, tehát két csoportja van általában, ami megjelenik az iskolában az a teljesítményszorongásnak, már hogy milyen típusú gyerekeknél figyelhető meg. Az egyik, ahol általános az intelligenciájuk, viszont bizonyos készségek vagy képességek terén vannak nehézségeik, és az ehhez kapcsolódó megmérettetések során teljesítenek ők rosszul. Tehát, hogy és aztán, ugye, mivel, hogy ott kudarcot vallottak, ez az önbecsülésükre hat ki, oly módon, hogy erősen rombolja. Tehát, hogy egy-egy kudarc után ők befeszülnek, és azt gondolják, hogy ezt a egyszeri kudarcot kiterjesztik arra a területre, és ez a következőkben ugye csökkenti a teljesítményüket. A másik, amire lehet, hogy te utaltál, hogy vannak túl teljesítő gyerekek, ők általában magas IQ-val rendelkeznek, és túl tanulják magukat, tehát ők szeretnék azt, hogy mindig ötös legyen a bizonyítványban. Általában, vagy sok közülük az elsőszülött lány. Tehát akik nagyon szeretnének megfelelni, és csupa ötöst hozni a bizonyítványba, és számukra már egy négyes is kudarc.
Hát erről tudnék mesélni. Nem voltam elsőszülött, de hogy a négyes sem mertem otthon megmondani, az biztos.
Igen, tehát
ezért is kérdeztem, hogy lehet-e az oka, hogy a szülőknek van túlzott elvárásuk a gyerekkel szemben. Mert szerintem ez is egy ok, hogy a család olyan túlzott elvárásokat állít a gyerek elé, amikor iskolába kerül, hogy például csak ötöst hozhat. Tehát már a négyes is egy rossz jegy. Mert hát van ilyen.
Igen, ez egy a régi dolog, amikor azt gondoljuk, hogy az iskola az arra való, hogy csak arra használjuk, hogy a gyerek értékét meghatározza. Azt kell, hogy mondjam, hogy a személyiségnek az iskolai teljesítmény egy nagyon kis szelete. Tehát egy pizzát képzelünk, ahol mondjuk a sok-sok tényezőből áll össze mondjuk a mi személyiségünk, és akár az értékünk ezáltal. Az iskolában nagyjából a matematikai, logikai intellektust tudják mérni, illetve a nyelvi képességeket. Nagyon sok gyerek van úgy, hogy ők nem ebben kiemelkedők, hanem más dolgokban, amit az iskola egyáltalán nem is néz. Tehát szülőként én mindenkit arra biztatnék, hogy a gyermeket teljes személyiségét vegye figyelembe, és ne csak ezt a két dolgot, mert ez nagyon kicsi. Tehát, hogy erre alapozni. A másik, amit szintén kutatások bizonyítanak, hogy az életben való beváláshoz semmilyen módon, tehát nem korrelál az iskolai jegyek. Ez egy kicsit meg is kérdőjelezi azt, hogy valóban kell-e érdemi jeggyel értékelni a diákokat, mivel, hogy nem azt a célt érjük el vele, amit gondolunk, hogy ő majd a későbbi életében sikeres lesz. Tartottunk pályaorientációs napot, ahova is a volt diákjainkat hívtuk vissza, hogy meséljenek arról, hogy mivel foglalkoznak, mi lett belőlük. Sok diákunk jött, mert szeret visszajárni a suliba, és nagyon érdekes élet, hát 20 eleje gyerekek, tehát még nem mondanám, hogy nagy életutat jártak be, viszont az, hogy ők mennyire sikeresek, az nem attól függött, hogy milyen volt az általános iskolai bizonyítványuk, sőt, azt mondanám, hogy a közepes tanulóink, akik az iskolában hármas, négyes érdemjegyeket szereztek, sokkal jobban ki tudtak teljesedni az ő választott szakmájukban, mint azok, akik végig kitűnőek voltak. Tehát ezzel a fajta szorongással tették, hogy csak a kül... Tehát, hogy, mert hogy akkor nem egy belső értékrendnek akarnak megfelelni, hanem külső kontrollnak. A belső kontrollos gyerekek, akik elviselik már általános iskolában is, hogy kudarcok érik őket, nem mindenben kiemelkedők, akkor olyan más karakter tulajdonságokkal fognak rendelkezni, amik a későbbiek során szintén segítik, hogy akár ha nem sikerül valami, akkor újra és újra nekiálljanak. És így például nagyon klassz cukrászunk, szakácsunk, de a spoonon, tehát hogy kiemelkedő helyeken tudnak ők jól teljesíteni. Vagy akár egy élményparkban, vagy zoopedagógusként. Tehát volt tanítványunk, aki állatorvos szeretett volna lenni, de azt mondta, hogy ahhoz nagyon sok olyat kellene tanuljon, ami számára nem vonzó, tehát nem érdekes, és nincsenek meg azok a képességei, vagy egyáltalán, hogy ő végigüljön egy állatorvosi egyetemet, ami hát nagyjából egy ilyen magolós rész, tehát nem mindenkinek való. Illetve volt annyi pálya ismerete is, vagy szakmai ismerete, hogy az állatorvos nem feltétlenül azzal foglalkozik, amivel ő szeretne, tehát hogy az egy... Ő viszont gyerekekkel és állatokkal szeret foglalkozni, tehát ő a vadasparkba ment zoopedagógusnak, és nagy élménnyel hívta meg a diákokat, hogy nézzék meg, hogy ő mivel foglalkozik. Úgyhogy ez egy nagy, szép kirándulás volt, mikor őt meglátogattam.
Hát aztán erre szokták azt mondani, hogy nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk.
Igen.
Ugye ez egy örökérvényű igazság.
Igen, a szorongóknak ezt nehéz elmondani, és hogy említetted, hogy időnként a szülőknek is. Tehát, hogy ne törjön le, és ne legyen egy nagy családi katasztrófa, hogyha az a gyerek rossz jegyet hozott. Tehát, hogy ez ne befolyásolja abban, hogy ők akkor elmehetnek-e kirándulni, vagy mit tehetnek. Tehát, hogy ne további retorziók érjék, mert számára bőven elég kudarc az, hogy ott nem sikerült az a dolgozat, hanem azt nézzük, hogy mit lehetne ebből tanulni. Tehát csak a sikeres emberek azok a kudarcokat, vagy a hibázásokat is ugyanúgy egy fontos ismertetőjelnek veszik ahhoz, hogy azon kell változtassak.
Van még egy része vagy fajtája jobban mondva a szorongásnak, amit még nem említettünk, de létezik, mégpedig a gyerektársak által keltett szorongás. Tehát például, amikor kinevetik, mert valami nem sikerült neki, vagy olyat mondott, például tornaórán nem sikerül fölmászni a kötérre, vagy a tigris bukfenc, vagy rajzórán valami nagyon-nagyon kis ügyetlenke valamit sikerült neki rajzolni, a festeni, és kicsúfolják, kigunyolják, és a társak is tudnak olyan sebeket ejteni, hogy utána, ahogy te említetted az előzőekben, hogy utána generálja magát ez a bizonyos szorongás, de a társak is tudnak generálni szorongást, én szerintem legalábbis.
Igen, ez jelen van, és azt gondolom, hogy ebben a felnőtteknek is nagy felelőssége van, hogy a közösségre hogyan, tehát hogy eleinte, tehát ugye itt van életkori meghatározottság, tehát amikor a kisiskolások belépnek az iskolába, akkor ugye először a tanítónéni az, akinek ők meg akarnak felelni. Tehát az ő szava az, ami számít. Ha itt sikerül azt tudatosítani a gyerekekben, hogy mindenki a saját teljesítményért felelős, és a más teljesítmény, tehát másnak örülni, hogyha ő is jól teljesít, vagy ha nem jól teljesít, akkor őt biztatni arra, hogy álljon neki, és sikerüljön, akkor a gyerekek ezt a fajta mintát fogják követni, hogy ők is hasonlóképpen buzdítsák azt a társukat, aki mondjuk a kötél végén van még csak, és amit még fontos, hogy nem csak versenyeztetni kell a gyerekeket. Tehát, hogy nem nagyon olyan a mi beállítódásunk, vagy akár az intézményrendszerek is, hogy csak a kiélet 5-ös, kiélet 4-es, tehát csak ezek a kategóriák vannak, holott tehát a frontális oktatásnak ez az egyik hátránya, hogy egyszerre csak egy gyerek jut szóhoz, az ő teljesítményét nézzük, aki jelentkezik, őt szólítjuk fel, és akkor ő lesz az, aki visszajelzést kap arról, hogy jót mondott, nem jót mondott, az ő tudása lesz nyilvánvaló. Viszont a csoportos módszerek, amiket egyre többen alkalmaznak már, tehát amikor kis csoportban dolgozhatnak a gyerekek, vagy akár párban, akkor mindenki teljesítménye számít, és oda kell figyelni, meg kell hallgatni a másikat, és csak és a csoport teljesítményét díjazzák, akár mondjuk a szóvivő fogja elmondani, de mindenki bele kell, hogy tegyen abba, akkor ezeket a szituációkat sokkal jobban meg lehet előzni, mert mindenki, aki a csoport tagja, számára fontos lesz, hogy minden egyes tag tudjon és jól teljesítsen.
Hát nem véletlen, hogy a munkavilágában is a team munkák, ugye a csoportos feladatok egyre nagyobb tért hódítanak.
Így van, ez a...
Egyre több a projekteknek a megvalósítása feltételezi és elvárja az együttműködést és a csapatmunkát.
Így van. Tehát, hogyha azt tapasztaljuk, hogy a csoport valamilyen egy tagját így megbélyegzi a teljesítménye miatt, akkor szerencsés, hogyha csoportmunkákat adunk annak a csoportnak, vagy tehát annak a közösségnek azért, hogy lássák, hogy akár az a diák, ami egyik tárgyból nem jól teljesít, egy másik tárgyból akár ő lesz az, aki húzó erő lesz, és ők is rájönnek arra, amiről az elején beszéltem, nagyobb zoommal nyissanak, és jobban lássák azt, hogy ki miben ügyes, és azt el is ismerjék.
És ha már kialakult a szorongás, tehát szorong a gyerek, hogy lehet oldani a feszültségét? Van-e valami jó módszer, ötlete arra, hogy enyhüljön ez a dolog nála?
Attól, tehát, hogy ha nagyon erős tüneteket mutat, amiről beszéltem, akkor mindenképpen érdemes... Tehát, hogy ebben a helyzetben már további segítséghez kell, hogy forduljunk, tehát ő már akár a nevelési tanácsadóban szakképzett kollégák segítenek abban, hogy terápiás segítséget kapjon, hogy ne romoljon tovább az iskolai teljesítménye. De mi magunk is elkerülhetjük, vagy megelőzhetjük ezeket a tüneteknek a kialakulását, vagy ha tapasztaljuk, akkor saját magunk is tehetünk. Tehát különböző szorongás csökkentő technikákat tudunk tanulni a gyerekekkel együtt is. Tehát lehet légzésgyakorlatokat, a különböző mindfulness technikákat szoktunk használni.
Nem biztos, hogy tudják,
hogy igen, a tudatos jelenlét technikáid, ezek olyan szorongás oldó, tehát elképzelhető gyakorlatok, amik segítik azt, hogy megnyugodt, relaxációs állapotba kerüljön a diák, és képes legyen arra, hogy ellazuljon, és elengedje ezeket a félelmeit. Tehát ez arra van, az itt és mostban. Tehát mert egyfelől ugye a kognitív szinten a gondolatok azok, amik nagyon meg tudják határozni, tehát amikor már elővételezzük azt, hogy ebben nem fogok, kudarcot fogok vallani, és ezek a gondolatok eluralják az agyunkat, tehát úgysem fog menni, megint rosszul, ja Istenem, tehát amikor belehergeli magát az ember, és túljut egy olyan állapoton, amikor már megközelíthetetlen, tehát erre is jó, hogy ezt leállítsuk, lestoppoljuk, és a gondolatainkat visszatereljük abba, hogy na, hát ez egy matek doga a harmadik osztályban, tehát akár szülőknek is, ez azért nem a világ vége, tehát holnap is fel kell a nap, és akkor mehetünk tovább. Tehát ez az egyik, ami nagyon hatásos.
És van-e jó szorongás? Tehát van-e olyan, amikor egy szorongás pozitív kicsengésű?
Stressz helyzetek vannak, amik kihívásként élünk meg, és természetesen ezekre a stressz helyzetekre a szervezetünk válaszol. Kell, hogy valami, ez egy harangörbével szokták ábrázolni, tehát van egy normál állapotunk, amikor kellően vagyunk felkészültek a feladatra, tehát se nem túl alacsony ez a küszöb, ez a nem érdekel, ott sem vagyok, szinte alszom, tehát nem számít, és nem motivál a feladat. Tehát amikor viszont egy kellő izgalmat érzünk, ugye ez a facilitáló szorongásnak szokták hívni, hogy egy nagyobb teljesítményre ösztönöz, egy kicsit izgulunk, de nem nagyon, és a debilizáló szorongás az, amiről eddig beszéltünk, ami viszont rontja a teljesítményt, ami már túl van ezen a harangörbe másik oldala, amikor a teljesítmény ismét visszazuhan, és képtelenek vagyunk akár csak megszólalni is.
Hát ezt a vizsga szituációkban, vagy a feleléses szituációkban lehet nagyon jól nyomon követni, hogy van olyan gyerek, aki kiszólítják a táblához, és ledermed, szó igen. szerint, tehát meg se tud mukkanni, és van, aki meg szárnyakat kap, és annyira motiválja, hogy ő most ott lehet, és beszélhet, és mondhatja, és számot adhat, és csinálhatja, hogy még annál is többet tud, tehát előhozza az agya mélyéről, még erre szoktam én azt mondani, hogy még azt is tudja, amiről nem tudta, hogy tudja. Tehát igen. ugye az elraktározott, passzív tudások is előjönnek. Tehát én erre értettem, hogy...
Értem.
Hogy, igen. Hogy igen, én szerintem létezik olyan, hogy a vizsgadrúg, az például egy lehet akár pozitív kicsengésű is.
Igen, tehát amikor tehát ugye ez az önbecsülésünktől függ, vagy az önértékelésünktől, akit arra, aki azt gondolja, hogy ez a helyzet neki egy kényelmes, tehát hogy végre megmutathatom, hogy ki vagyok, akkor ő számára ez egy valóban egy ilyen felemelő. És a visszajelzésből, tehát utána mi lesz, hogy megdicsérik, azt mondják, hogy nagyon klassz voltál, nagyon ügyes voltál, tehát hogy itt megint csak az van, hogy segítenek azok az élmények, amit korábban egy adott szituációban érték, vagy azt gondolja, hogy már egyszer rossz, kudarcos élményem volt, és akkor azt jegyzi meg az agya, és ahhoz ragaszkodik. Amit ebben lehet, tehát az egy új irányzat, hogy hogyan dicsérjünk. Tehát, hogy ebben eltérő a pszichológia mai állása szerint nem a teljesítményt magát kell, hogy megdicsérjük, vagy hanem azt az erőfeszítést, amit tesz az ember azért, hogy azt az eredményt, legyen az akármekkora kimenetelű, elérte. Eltérő módon motiváljuk akkor a gyerekeket arra, hogy ők teljesítsenek. Az egyik elmélet szerint ez egy fixált vagy rögzült szemlélet, ez a régi típus, amivel általában mi is szoktunk egyébként a mindennapokban akár dicsérni vagy motiválni gyerekeket, amikor azt mondjuk neki, hogy te nagyon okos vagy, te nagyon ügyes vagy, és akkor ezzel akár le is zártuk azt, hogy te ilyen vagy, vagy olyan vagy. Természetesen akkor ő azt mondja, azt gondoljuk, hogy ezzel jól megdicsértük a gyereket, és akkor ő legközelebb is így fog viselkedni. Igen ám, de ennek az a hátulütője, hogy ő akár azt gondolhatja, hogy legközelebb nem biztos, hogy okos leszek. Lehet, hogy legközelebb ki fog derülni, hogy mégsem vagyok olyan ügyes. Tehát nem arra motiváljuk, hogy ő egy nehezebb feladatot is bevállaljon, hanem arra, hogy ő üljek így a babérjaimon. Viszont van egy fejlődés típusú szemlélet, ami arra helyezi a hangsúlyt, hogy látom, mennyit készültél erre az órára. Látom, hogy te leírtad a füzetedet. Látom, hogy már ötödszörre mész neki, és újra nem adott fel, mondjuk a kötélnek akár, hogy mégiscsak csimpaszkodsz, még tette a múltkorihoz képest 5 centivel följebb vagy. Jaj, de jó. Akkor azt közvetítjük a gyerek felé, hogy bármi is az, amit ő éppen teljesít, amögött nagy munka van, nagy elszánás van, és akkor őt valójában arra motiváljuk, hogy legközelebb is neki fusson. Mert azt mondjuk, hogy igen, 6-szorra menni fog. Igen, na tessék, már egy kicsit közelebb vagy hozzá.
Erre mondja azt most ugye a legújabb neveléselmélet, hogy egyrészt a hozzáadott értéket kell mindig nézni, tehát hogy honnan, hova jutott el a gyerek. Másrészt pedig, hogy az úgynevezett értékelésnek, és az mindegy, hogy negatív vagy pozitív, mindig konkrétnak és személyre szólónak kell lenni. És ez nem csak ugye az iskolákra vonatkozik, hanem otthon. Tehát ugye családoknál is jó lenne, ha a szülők is úgy dicsérnének, szidnának, hogy nem általánosságban, amit te az előbb nagyon jól példaként mondtál.
Igen, és a másik, ami még nagyon nehéz, hogy ne hasonlítgatva, tehát ne azt, hogy bezzeg. Tehát a bezzeg dicséretek, azok nem nagyon szoktak segíteni egyébként, és meglepő módon nem csak annak, akit éppen ezzel szidunk, hogy bezzeg a nővéred, hanem a nővérének sem jó. Mert hogy akkor ő azt érzi, pont rátesszük azt, hogy neki viszont mindig teljesíteni kell, mert nem lehet olyan, hogy ő éppen ne a csúcson legyen. Pedig lehet.
Hát nagyon szépen köszönöm, legyen ez a zárszó, és reméljük, hogy tudtunk segíteni a szülőknek, családoknak a szorongás kezelés, szorongás oldással kapcsolatban. Köszönöm, hogy itt voltál. Én elköszönök a nézőktől, várom önöket a következő adásban is. A viszontlátásra!